Gunther Heltenban dukoltam a pavilonok között. Két kérdésre próbáltam választ keresni, mint hiába. Az egyik, hogy miért éppen az Modeus csapatát öldöklik a nágák. A másik, hogy a fenébe kerül a képbe, de vigy már ki. Bármennyire is erőltettem az agyam, nem jutott eszembe értelmes megoldás. Itt tartottam, amikor barakkunk sarka mögül hirtelen előbukkant egy köpenybe burkolódzott, fekete árnyék. Előbb azt hittem, hogy, de Leon, a fekete köpenyes, kalapos ördög. Azonban jóval vékonyabb volt nála. Csak igen rövid ideig vacilláltam, amikor felém nyújtotta a kezét. Fekete, sima bársonyt érintett a tenyerem. Kicsoda maga, majd megtudja, suttogta. Jöjjön velem, nem is tudtam, mitől féljek jobban. Attól-e, hogy esetleg gyanús kis vírusok másznak rám a kesztyűjéről, vagy attól, hogy valaki elvágja hátulról a nyakam. Csak két baraknyit vonzolt előre. Széles karimájú, fekete kalapja eltakarta az arcát, akárcsak az én kalapom az enyémet. A második baraknál megtorpant, körülnézett, aztán egyszerre csak kibújt a köpenyéből. Terítse magára, és tegye a fejére ezt a kalapot. A magáét pedig dugja ide a köpenyem alá. De én erőszakkal burkolt be a köpenybe, és tette a fejemre a kalapot. Meg akarom menteni az életét. Ha leveti a köpenyt, elveszett. És ön, ha érdekli, van rajtam még egy köpeny. Tényleg volt. Ugyanolyan fekete és ugyanolyan furcsa, fényes anyagból készült, mint amilyet rám erőltetett. Mi ez az ostobaság? Egyáltalán nem az, láthatatlanná tévő köpeny, mint a mesében. Tréfál? Én soha nem tréfálok. Ezt jegyezze meg, csak akkor megyek tovább. Figyeljen rám, valóban láthatatlanná tévő köpeny. Elnyeli a radarhullámokat, elnyeli a fényt akár csak a kalapa fején. Belemarkoltam a köpeny anyagába. Esküdni mertem volna rá, hogy soha még hozzá hasonló anyagot nem érintett a kezem. Valami megborzongatott. Hideg hullámok futottak rajtam végig, mint minden alkalommal, ha olyasmivel találom szemben magam, aminek csak nehezen tudom észszerű magyarázatát adni. Mit akar tőlem? Meg akarom menteni az életét. A magáét is, és azért a fekete izomcsomóét is. És mit kér érte cserébe? Segítsen, meg kell vizsgálnom egy halottat. Olyan egyszerűen és magától értetődően mondta, mintha csak arra kért volna, hogy mivel éhes, lopjak számára valamelyik barakból egy ropogósra sült cipót. Egyszerűen és magától értetődően bólintottam én is. Elvégre méltányolnom kellett a kérését. Míg azzal volt elfoglalva, hogy ismét kilessen a barak sarka mögül, óvatosan kibiztosítottam a revolveremet. Bár semmit sem utálok jobban, mint kibiztosított stukkert őrizni a nadrág zsebemben, nem tehettem mást. Megvoltam ugyanis győződve róla, hogy fekete köpenyes, fekete kalapos kísérőm is a betegek közül való. Abból a stádiumból, amikor a víziók már úgy hozzátartoznak a léphez, mint a levegő. Kísérőm megragadta a karom, és kirántott a barak mögül. Gyorsan, lehajtott fejjel robogtunk át a téren. Alig 100 lépés választotta el az épületeket egymástól, mégis lihegtem és fuldokoltam, amikor behúzott a tér túlsó oldalán emelkedő pavilon mögé. Mintha mázsás teher nyomta volna a vállam, tüdőm fújtatott, lábam reszketett. Remegő kézzel nyúltam a revolverem után, de mielőtt elérhettem volna, az elhagyott épület teteje felé mutatott. Ott van a kamera, látja, bár a hold nem fukarkodott a fénnyel, ilyen távolságból még egy tetőn üldögélő elefántot is nehezen ismertem volna fel, nemhogy egy rejtett tévékamerát. Hol? A kiszögellés mellett. Sem a kiszögellést nem láttam, sem a kamerát. Azon kívül üzemeltetnek egy készüléket, amely radarhullámokat bocsát ki. Szüntelenül figyelemmel kísérik a barakkok közötti mozgást. A kalapokban van az érzékelő. Maga honnan tudja mindezeket? Én mindent tudok. Akkor miért kéri a segítségemet? Néha nehezen igazodom el az itteni dolgokban. Tényleg látja a kamerát? Most éppen az erdő felé fordult. Úgy meregettem a szemem, hogy majd kiesett, mégsem láttam semmit. Ha nem hazudott, és nem akarta hazugságával imponálni, olyan lehetett a látása, mint a sasé. Hol szerezte a köpenyeket? Rátette a kezét a kezemre, és kérlelőn a fülembe suttogott. Szükségem van egy halottra. A hold észrevétlenül feljebb csúszott az égen. A fák levelei lágyan mocorogtak a gyenge, éjszakai szellőben, s valahol az ágak magasában felsírt egy kölyök majom. Megvártam, amíg a hold kivukkan a legközelebbi facsúcs mögül, s amikor úgy fény lett, hogy szinte nappali világosságba borult tőle a világ, lehajoltam, mintha a cipőm zsinórját akarnám megkötni. Megragadtam a zsinór végét, közben azonban lassan elfordítottam a fejem, s megkíséreltem az arcába nézni. Aztán felemelkedtem, sóhajtottam, és elhatároztam, még ezen az éjszakán megpróbálok kapcsolatba lépni fehér felhővel, a nága varázslóval. Keleten töltött hosszú éveim ugyanis megtanítottak rá, hogy varázslat ellen nem a rendőrséghez, még csak nem is egy 38-as Smith & Wessonhoz, hanem egy másik varázslathoz kell fordulni. Mert abban, hogy varázslattal állok szemben, nem kételkedhettem. Az ismeretlen, fekete köpenyes, fekete kalapos, suttogó lénynek, akinek az arcán végig kellett volna, hogy fusson a holdfénye, nem volt arca. Esküdni mertem volna rá, hogy az a két égő, vörös pont, amely ott világított a kalapja alatt. Nem emberi arcból mered az előttünk húzódó terecske felé. A fekete kalap alatt nem volt fej, csak két, világító, vörös szem. A sátán két szeme. Felemelkedtem, mintha mi sem történt volna, és igyekeztem bátorságot lehelni a lelkembe. A fekete köpenyes ismét felém fordította láthatatlan arcát. Ma meghalt valaki. Nem válaszoltam. A hangját hallgattam. Mintha egyszerre szólt volna két hang. Egy férfié és egy nőé. Mit akar a halottól? Kérdeztem rekedten. Dolgom van vele. Akkor csak rajta. Miért kellek én magának ahhoz, ha el akar szórakozni egy hullával? Jöjjön! Vigyázzon ott a barak tetején egy másik kamera. Tartsa árnyékban az arcát. Ő aztán árnyékban tartotta, nem is vitás. Ettől a pillanattól kezdve nemhogy parázsló szemét nem láttam többé, hanem, mintha egy üres köpeny és egy hozzá erősített fekete posztókalap vitorlázott volna mellettem a levegőben. Bár az elmúlt évek során többször is megfordultam éjszaka temetőkben, nem akaródzott écben elhunyt emberek tetemeivel közelebbi ismerettséget kötni. Még akkor sem, ha az ördög kér fel rá. Amikor egy erőteljes mozdulatával értésemre adta, hogy a következő pillanatban bevágunk a fák közé, megmakacsoltam magam. Temetőbe nem megyek, mondtam, itt nincs semmiféle temető. Tessék, semmiféle temető, zenélte a két szólamú kórus. Itt nincs temető, hogy nincs, csak egy ház van, a hullaház, ott van a halott. Mire kellek én magának, egyszerre nem tudok tíz felé figyelni, el kell végeznem bizonyos kísérletet. Úgy érti, hogy fel akarja éleszteni, de hogy akarom, gyerünk, fecsegni ráérünk később, kénytelen kelletlen bevettem magam a dzsungelbe. Olyan magabiztosan haladt előttem, mintha világ életében őserdőben lakott volna. Biztos ösztönnel lépte át az orvul elénk kerülő gyökereket, lelógó hindákat, keresztbe fekvő bambusznádakat. Kénytelen voltam arra gyanakodni, hogy az alvilág flórája nem sokban különbözhet a földiétől. Meg sem kíséreltem, hogy megértsem, mi történik körülöttem. Egyelőre húztam az árral, és abban reménykedtem, hogy annál rosszabb már nemigen történhet velem, mint ami eddig történt. Égőszemű kísérőm hirtelen megtorpant. Ott? Látja? Természetesen nem láttam semmit. Hol? Két vastag törzsű fa emelkedett az orrunk előtt, darabonként legalább 3 méteres átmérővel. A fák mögött. Ja persze ön nem láthatja, gyerünk, kerüljük meg a fákat. Sokért nem adtam volna, ha a ház nincs ott. De ott volt. Ugyanolyan barak, mint amilyeneket elhagytunk, csak valamivel keskenyebb és rövidebb. Piros zsindejféle fette a tetejét. Messziről nézve holdfényben szunnyadó, békés, alpesi vendégfogadóra emlékeztetett. Földön túli kísérőm óvatosan kidugta a fejét egy fa mögül, s szemügyre vette a csendben pihenő környéket. Fekete kalapja megbillent a fején, de még idejében odakapott, és a helyére csúsztatta. Várjon, levegő köpenye alól előhúzott egy kerek, órához hasonlító szerkezetet, és a markomba nyomta. Figyelje a mozgásomat, kiugrott a fa mögül, és a ház felé futott. Kénytelen vagyok futásnak nevezni a mozgását, pedig nem volt az. Inkább szállt, lebegett a fák között, mint éjszakai kötfoltok a skót mezők felett. Önkéntelenül is a kezemben fekvő, lapos tárgyra pillantottam. Mintha csak a pillantásomtól lépett volna működésbe. Megremegett, svakító zöld fényt vágott a szemembe. Bár eszem ágában sem volt elhajítani, néhány másodperc erejéig megkísértett a gondolat, hogy talán bomba. Hát ha azok, akik a többieket megölték, így akarnak eltenni láb alól. Láthatatlanná vált kísérőm messziről érkező kórus hangja azonban megszabadította félelmemtől. Ne féljen, nincs benne semmi természet feletti, figyelje a mozgásomat! Kimerett szemekkel bámultam az apróska képernyőre. Egyelőre nem láttam semmit a földön túli zöldön kívül. Aztán egyszerre csak megjelent a mezőszélén egy piros pontocska, ugrándozva és szökelve, mintha gondtalan kis nyúl játszadozott volna az erdőfái alatt. A piros pont vagyok én. Nyomja be az oldalán lévő gombot. Igazán kíváncsi lettem volna rá, honnan jön a hangja, mert a vékony szerkezetbe alig ha rejthettek hangszórót. Engedelmesen benyomtam a készülék oldalán található egyetlen bütyköt. A szerkezet ismét megremegett. Nagyon jó, hallottam kísérőm hangját. Nem lát még egy fénypontot valahol? Bármennyire is figyeltem, nem láttam. Egyedül voltunk a környéken, leszámítva a barakban heverő halottat. Mikor a barakhoz értem, már kiemelte a házaska ablakát. Nem csak az ablakszárnyak és a tok hevertek a holdfényre hajítva, hanem egy csukló vastagságú, vasdarabokból forrasztott vasrács is. Legnagyobb megdöbbenésemre nem úgy szakította, vagy robbantotta ki a helyéről, hanem egyszerűen kiemelte. Még a vakolat is alig-alig potyogott le a párkányra. Odaléptem az ablakhoz, végighúztam az ujjam a falon, aztán elismerően elfüttyentettem magam. Maga aztán érti a dolgát, megvonta a vállát, és fitymálva a vasrásba rúgott. Nem nagy dolog. Közülünk bárki megcsinálja. Ki az a közülünk? Jöjjön utánam, szép, lágy repüléssel besuhant az ablakon. Én, mivel nem voltam ördög, sőt nagyon is földi ember, sokkal nagyobb zajjal csináltam ugyanezt. Vigyázzon ember, nem lát a sötétben. Képzelje, de van Londonban egy macskám, az lát. Vigyázzon, éles, vékony fénysugár vágott az éjszakába. Előbb a fehérre meszelt falakon kúszott végig, majd megállapodott a szoba közepére állított bádogasztalon. S a halotton az asztal tetején. Bárhogyan is szimatoltam, nem éreztem a levegőben fertőtlenítő szagát. De bomló, emberi, testét sem, a halott ugyanakkor minden. Kétséget kizáróan ott feküdt az asztal közepén. Hosszú, szőke haja lecsüngött a bádoglapról. Nyitott szeme hüveges mozdulatlansággal merett a levegőbe. Fél? Ne feledje, én még élek. Kinyújtotta a karját, megfogta a halott férfi csuklóját, és föléje hajolt. Attól a pillanattól kezdve, ahogy megpillantottam a szőke férfi holttestét, tudtam, hogy mit akar tőle. Az ő helyében pontosan ugyanazt akartam volna én is. A legbölcsebb, amit tehettem, az volt, hogy bevettem magam az ablakpárkány alá, és csendben figyeltem, mit csinál. Először is felemelte a hullakarját, majd hagyta leesni. Aztán felém fordult, mint egy professzor a mögötte tolongó hallgatók és asszisztensek seregéhez. Maga szerint ez mit mutat? Még nem állt be a hullamerevség. Hány órája, hogy meghalt? Majd egy napja. Éppen ez a probléma, és hullafoltok sincsenek rajta. Akkor él. A szőke férfi feje fölé hajolt, és bevilágította szemébe. Megcsóválta a fejét, aztán a köpenye alá nyúlt, s egy karórához hasonlító valamit erősített a halott csuklójához. Bámulta néhány percig, majd visszacsúsztatta a köpenye alá. Pulzusa nincs, tehát halott. Bizonyos értelemben igen, összenéztünk volna, ha tudtunk volna. Meglehetősen nehéz ugyanis összenézni azzal, akinek nincs valódi szeme. Arra riadtam baljós gondolataimból, hogy megrebben a kezemben a műszer. Amikor aztán rápillantottam, egyszerre úgy éreztem, hogy égnek áll minden szál hajam. A műszer szélén piros pontok sokasága kelt életre, hogy ugrándozva meginduljon a kijelző közepe felé. Kénytelen voltam megosztani a figyelmemet közte és a műszer között. Egyik szememmel azt néztem, ahogy injekciós tűt húz elő a köpenye alól, az ablakon beszűrődő holdfény felé tartja, majd mély sóhaj kíséretében bedöfi a halott karjába. Elégtétellel töltött el a felfedezés, hogy a sátán is sóhajtozik, ha nem szeretem munka előtt áll, de nem sokat töprenghettem a földön túli hatalmak emberi megnyilvánulásain, mert a piros pontok tovább szaporodtak. És feltartóztathatatlanul áramlottak a kijelző közepe felé. Megvártam, amíg beleengedi a halott vérét egy kémcsőbe, és bedugja köpenye zsebébe. Akkor azonban, amikor ölébe vette a hullaszőke fejét, és óvatosan tapogatni kezdte, diszkréten megköszörültem a torkom. A széles karimájú, fekete kalap rejtett arca felém fordult. Történt valami? Attól függ. Egyelőre csak annyi, hogy sok-sok apró, piros pont közeledik felénk. Akkor baj van? Dalolt a hangja. Méghozzá nagy baj. Menekülnünk kell, ez az. Mondtam, és zsebrevágtam a műszert. Meneküljünk! Villámsebesen betakarta a halottat, s derékig kihajolt az ablakon. Amíg ő a dzsungelt figyelte, én a szobaberendezést vettem szemügyre. Lakályosnak egyáltalán nem volt mondható, nemigen szerettem volna ide kerülni. A sátán hátrafordult, és türelmetlenül rám mordult. Gyerünk! Tűnjünk el innen! Kilebbent az ablakon, mint egy rémálom különösen rémes részlete. Én is kimásztam, s amikor be akart ugrani a közeli bokrok közé, elkaptam a köpenye szélét. Hé, és az ablak, erre most nincs idő, mindig kell időt szakítani arra, hogy eltüntessük a nyomainkat. Akartam közölni vele az örök igazságot, de kirántotta a köpenyét a markomból, és beleveszett a sötétségbe. Mit tehettem volna mást, magam láttam munkához. Visszanyomtam a tokot a helyére, mellé az ablakszárnyakat, a vasrácsot pedig neki támasztottam a falnak. Ha csak egy alvilági lény neki nem dől, vagy a feltámadó szél nem fújja, jó darabig még ott marad a helyén. Éppen abban a pillanatban buktam be a legközelebbi bokor alá, amikor a műszer harsány csípogásba kezdett a zsebemben. Első dühömben a kalappal együtt a bokrok közé akartam hajítani, aztán mégiscsak meggondoltam magam. Nem sokan mondhatják el magukról, hogy ajándékot kaptak az ördögtől. A piros pontok közben kibukkantak a barak mögül. Kettős sorokban vonultak, mint régi képeken a zsolozsmázó szerzetesek. Az ő alakjukat is fekete kámzsa takarta, akárcsak az enyémet, vagy kámforrá vált kísérőmét. Csak hogy az ő fejüket széles karimájú, fekete kalap helyett csukja fette. Kezüket ruhájuk ujjába dugták, s úgy vonultak hangos dünnyögéssel a barak felé, mintha egy klasszikus festő inkvizíciós tárgyú festményéről léptek volna le. Óvatosan kidugtam a fejem a bokor mögül, hogy minél jobban szemügyre vehessem őket. Furcsa, aprózó léptekkel igyekeztek a ház felé. Csak a váluk mozgásán látszott, hogy érinti a talajt a lábuk. Mivel nem láttam a menet végét, visszasüllyedtem a sötétségbe. Átkozottul kínos lett volna, ha felfedeznek. Bár nem hittem abban, hogy a halottak képesek az élőket lehurcolni magukkal a föld alatti világba, keleten töltött éveim alatt volt időm megtanulni, hogy ha földön túli erők bukkannak fel a kertek alján, nem árt óvatosan meglapulni az árnyékban. Csak a bokor alján ülve tudatosult bennem, hogy a hatmorgás, amely a 20-25 tagú csapatból árad, énekszó. Ott hullámzott, keringett, forgott, gurgulázott körülöttük, s mire feleszméltem volna, már az engem rejtő bokrot is körbefonta. Mint pókhálóba keveredett rovar, ültem a zsolozsmaháló közepén. A monoton dünnyögés úgy vonzott, mint a mágnes patkó a vasreszeléket. Bár nem értettem a szövegét, komor dallama arra biztatott, hogy fedjem fel magam. Süllyesszem a kezem köpenyem ujjába, hajítsam el a kalapot, álljak közéjük, egy szóval adjam fel az egyéniségemet. Hol vagyok fel egy láthatatlan, megmagyarázhatatlan, csak érzékelhető zsongásban, amely talán maga a nirvána, vagy a mennyország. Nem tudom, mi történt volna, ha fel nem bukkan egy fekete kalapos az orrom előtt. Ő is köpenyt viselt, fekete csizmát, a többiektől eltérően azonban neki volt arca. Ahogy megtorpant a bokrom előtt, levette a kalapját, és megtörölgette izzadó homlokát. Fekete, sasorú, fekete szemű férfi volt, 40-es évei vége felé. Elégedetten a holdra nézett, a barakra, s futólag még a bokromon is végig pillantott. Akkorára húztam össze magam, amekkorára csak tudtam, s becsuktam a szemem, nehogy eláruljon a csillogása. Amikor a távolodó léptekből bátorságot véve ismét kinyitottam, a fekete kalapos már az épület mellett állt, közvetlenül az ablakkal szemben. A köpenyes kámzsás zsolozsmázó férfiak elhallgattak. Mozdulatlanná dermedtek, mint a zsákmányára leső kígyó. A férfi megkerülte az épületet. Úgy látszott, nem veszi észre, hogy történt valami az ablakkal. Megállt a barak ajtaja előtt, kulcsot kotort elő a zsebéből, s a következő pillanatban eltűnt az épület belsejében. A kámzsások, kihasználva a kedvező lehetőséget, folytatták a zsolozsmázást. Mit nem adtam volna, ha sátán kísérő mit van a közelemben, bölcs tanácsaival eligazít, hiszen mégiscsak jobban tájékozott a világi ügyekben, mint én. Semmi el sem mutatott azonban arra, hogy megpróbálná megosztani velem a veszélyt. Ajtó csattant. A fekete kalapos férfi visszatért. Odahajolt az első két sorhoz, és láthatóan mondott nekik valamit. A kámzsák megbiccentek, mintha bólintottak volna. A négy fickó eltűnt az ajtónyílásban. A többiek zavartalanul folytatták a zsolozsmázást. A sátán műszere hirtelen pittyegni kezdett a zsebemben. Rémületemben nagyot csaptam rá, mire sértődötten elhallgatott. A négy kámzsás kilépett az ajtón, válukon hozva a halott leterített testét. A fekete kalapos végig pillantott rajtuk, aztán elégedettem felemelte a kezét. A kámzsások csapata elindult. A halott biztosan feküdt a válukon, fehér takarója a megadás zászlajaként lebegett a holdfényben. Amikor a műszer ismét csípogni kezdett a zsebemben, megkönnyebbült sóhaj kíséretében előhúztam. A piros, apró bolhák már nem ugrándoztak. Méltóság teljes lassúsággal kúztak a kijelző széle felé. Néhány pillanat, s már csak egyetlen vörös pontocska világított, nem is messze tőlem. A parázsló szemű sátán. Megtörölgettem a homlokom, és úgy döntöttem, hogy visszamegyek a táborba. Éppen indultam volna, amikor sötét árnyék magasodott fel a közelemben. Nem sokáig kellett találgatnom, hogy rájöjjek, kicsoda. Épségben van, olyan agódó hangon kérdezte, hogy csodálkozva pillantottam rá. Világéletemben úgy tudtam, hogy az ördög nemigen törődik a földlakók egészségi állapotával. Legfeljebb azokéval, akik eladták neki a lelküket. Látta őket? Igazán kíváncsi lettem volna rá, mivel töltötte az idejét, ha nem azzal, hogy a kámzsásokat figyelte. Láttam, milyenek voltak. Beszéljen, sajnos, van egy rossz tulajdonságom. Nem szeretem, ha sürgetnek. Felemeltem a fejem, és a felettünk úszó holdra néztem. Szép időnk van, mondtam nagyot nyújtózva. Későre jár, aludni kéne, Kinyújtotta a karját, és a karomba vájta a körmét. Maga megbolondult, sziszegte, velem mer ellenkezni, nem tudom, említettem-e, hogy pokolian megszomjaztam. Ha nem kaphatok egy nyelet viszkit, képtelen vagyok visszaemlékezni még a legegyszerűbb dolgokra is. Ez egyszerűen zsarolás, ugyan már, csak beszélgetünk. Egészen közel hajolt hozzám, égő szemét a szemembe mélyeztve. Tudja, hogy bármelyik pillanatban megölhetném. Sajnos tudtam, magának segítségre van szüksége. De nem minden áron, egy kis viszki olyan nagy ár. Legnagyobb meglepetésemre felnevetett. Lágy, hat nevetéssel, mintha valamilyen furcsa hangszer nevetett volna a torkában. Nem. Nem olyan nagy ár, induljon előre, úgyis beszélni akartam magával. Szó nélkül elindultunk az ösvényen visszafelé. A barakkok és a tér még mindig ragyogó holdfényben úsztak. Úgy látszik, a varázsköpeny jól funkcionált, mert semmi jelét nem láttam, hogy bárkinek is feltűnt volna a mozgásunk. Ajtó csattant, zárcsikordult, majd kinyílott előttem az egyik, a miénktől nem is olyan nagy távolságban fekvő barakk kapuja. Beléptem a sötét folyosóra. Vártam, hogy világosság gyújjék, de nem gyulladt. Valahol ismét ajtó csapódott, halkan, gyanús gyorsasággal. Előhúztam a stukkeremet, és előre tartottam. Hátamat a falnak vetve megpróbáltam kitapogatni az ajtót. Kezdtem arra gondolni, hogy a sátán csapdába csalt. Egyszerre aztán, éppen akkor, amikor négy kézlábra ereszkedve megpróbáltam a kiárat felé tapogatózni, fény gyulladt a fejem felett. Felfelé fordítottam az arcom, vesztemre. Forró fagyú csepp hult a homlokomra. Hangos sziszegéssel odakaptam, de izmos ujjak fonták át a csuklóm. Jöjjön! Néhány pillanattal később puritánul berendezett szobában találtam magam. Egyetlen, durván faragott fágy áll csak a sarokban, de mégiscsak ágy. Ráadásul jó széles, irigykedve gondoltam rá, hogy íme, a vezetők az alvilágban is kivételes juttatásokat élveznek. Odabent természetesen sötét volt, csak egy egészen vékony, csavart testű karácsonyfagyertya világított titokzatos ismerősöm kezében. Lehajolt, morgott, majd beállította a gyertyát a sarokba. Megpróbáltam rájönni, jól sejtettem-e, hogy nincs senki a köpeny és a kalap alatt, csak a két, időről időre felparázsló, fénylőszem. A fekete köpeny megállt velem szemben, mintha azt latolgatná, mennyit mutasson meg magából. Kérem, ha valami szokatlant látna, ne csodálkozzék. Én már semmin sem csodálkozom. A fekete köpeny lehullott a földre. Alatta azonban nem a nagy semmi volt, hanem néhány női fehér nemű. A fehér neműben pedig egy különös, tavaszi virághoz hasonló illatot árasztó formás női test. Megpróbáltam, de nem tudtam betartani a szavam, mert igenis csodálkoztam, méghozzá nem is akárhogyan. Még a számat is eltátottam a csodálkozástól. Hát még amikor a kalap is lehullott a fejéről, mintha még a gyertya is meglepődött volna. Kétszeresére növekedett a lángja, s vadul lobogni kezdett, pedig állt idebent a levegő. Csak a két, égőszem zavart az arcában. Rám villantotta őket, aztán elmosolyodott. A két parás szem kihullott elém a földre. Mire magamhoz tértem, már világos színű, sejmesen sima köpeny fette a testét. Sejtelmem sem volt róla, honnan termett rá, hiszen nem hallottam nyikorogni a fali szekrény ajtaját. Láthatóan tetszett neki az ámulatom. Mintha győztes, diadalittas mosoly játszott volna szája szegletében. Maga kicsoda, miért? Eddig kinek hitt? Meg fog lepődni. Azt hittem a sátán, árnyék futott át az arcán. Talán nem kellett volna a pokolok urát emlegetnem. Maga milyennek képzeli a sátánt? Nem is tudom. Szarval, patával, lófarokkal. És az Istent? Nagy szakálló öreg úrként márványtáblával a kezében? Mosolygott, majd hátat fordított. Amikor visszafordult, rémültem felkiáltottam. Szeplősorú Edna, azaz, asztarot. Szeplősorú Edna kissé naív, révült arca mosolygott rám. Fitosorrán táncolni látszottak a szeplők a gyertya fényében. Mielőtt még magamhoz térhettem volna, ismét elfordult. Amikor visszaperdült, soha nem látott lány állt előttem. Hosszúkás, görögös orr, kék, tágra nyitott szem, éles, figyelő tekintet. Melyiket óhajtja, ez az utóbbi megfelel? Mondtam nagyvonalúan. Nincs szüksége a szemeire? Mosolygott, lehajolt értük, és a tenyerére tette. Tudja, mi ez? Természetesen? Mondtam, infravörös távcső, ezért látott olyan jól a sötétben. Bravo, Mr. Lawrence, csodálatos a technikai felszereltsége. Már a köpenye is lenyűgözött. Kénytelen voltam felölteni. Engedje meg, hogy megkérdezzem kicsoda maga, mintha már kérdezte volna. Most még egyszer megkérdezem. Nem fenyegetésképpen mondom, de utoljára. Nem inna előbb egy viszkit? Lehet róla szó, a szekrénykéhez lépett, s kinyújtotta a karját. Esküdni mertem volna rá, hogy a benne rejtőzködő üveg, anélkül, hogy hozzáért volna, belerepült a tenyerébe. Pohárral, sajnos, nem szolgálhatok. Annyi baj legyen, nem sokat törődtem a ceremóniával és az ilyenkor szokásos etikettel. Elkaptam tőle az üveget, és a számhoz emeltem. Éreztem, hogy minden korttyal növekszik az elszántságom. Mintha rég halott, viszki szerető, kockás szoknyás, dudakedvelő skótlovagok ereje és vakmerősége költözött volna belém. Lehet, hogy az izgalmak következtében némiképpen megkopott férfiasságom is kezdett visszatérni, mert azon kaptam, hogy kettelve legelteti rajtam a szemét. Itt volt az ideje, hogy az első, felületes ismerkedés után feltérképezzem. Kívül és belül egyaránt. Ami a külső térképezést illeti, nem volt vele sok problémám. Szép volt, kívánatos, s az alakján sem találtam semmi kivetnivalót. Persze csak azon, amit azonosítani tudtam. Nem láthattam fél lábszárig érő, könnyű bőrből készült csizmája alá, lehetséges, hogy lólábat és lópatát rejtegetett. Még mindig kíváncsi, kicsoda vagyok. Soha nem voltam kíváncsibb. Boldogabb lenne, ha mondanék egy nevet. Akkor lennék a legboldogabb, ha a saját nevét mondaná. Halkan, csengő hangom felnevetett. Mintha apró csengettyűk csilingeltek volna a torkában. Ó, a név, mindig az a név, mi a név egyáltalán, Lawrence. Egy betűkből kialakított kód, amely csak arra szolgál, hogy valakit megkülönböztessünk vele a többi, hasonlóan kódolt tömegárutól. Pontosan, mondtam, e szerint hajlandó elárulni a kódját. Sóhajtott, és abba hagyta a nevetést. Mondjuk, hogy Edna Perry vagyok. Tudja, ki volt Edna Perry? 1842. decemberében Pennsylvania állam, Pitsov nevű városkájában boszorkányság vágyával elítélték. Nem hallott még róla, nem ismerem eléggé az Egyesült Államok történetét. Akkoriban nagy port vert fel az ügy. Még a washingtoni fejesek is beavatkoztak. És azon kívül, hogy boszorkány volt, mit követett el Edna Perry? Megölte a férjét. Megfojtotta. Csak hogy a bíróság soha nem jött rá, hogyan, és senki nem jött rá. Csak én tudom, csak én. A levegőbe merett merev, mozdulatlan tekintettel. Kihasználtam az alkalmat, és jót húztam az üvegből. Mert, folytatta akadozva, Francis Perry ivott. Megállás nélkül viszkit vedelt. Megállt az üveg a kezemben. Óvatosan letettem a székem mellé a földre. Hát ez igen érdekes. Nem hiszi? Miért ne hinném? Kíváncsi rá, hogy ölte meg Edna Perry az urát? Szó szerint megfojtotta a szerelmével. Tudja, hogy megy az ilyesmi? Szégyen szemre nem. Ismét a levegőbe merett. Olyasfajta arc kifejezéssel, mint aki egészen élesen és tisztán maga előtt látja a másfél száz éve történteket. Francis Perry azon az estén is részegen ment haza a kocsmából. És azon az estén is, mint minden ilyen estén, meg akarta kapni Ednát. Edna viszont úgy döntött, hogy vége. Délután ugyanis találkozott valakivel. Elkapta a szemét az ablakról, és engem vett szemügyre. Mintha bizony én lettem volna az a valaki, akivel Edna Perry összeakadt úgy másfél száz évvel ezelőtt. Sejti, ki volt az a valaki? A sheriff, egy fekete férfi. Nem néger, csak fekete. Edna esküdni, mert volna rá, hogy a longvéi mocsárból emelkedett ki, még a békalencse is ott zöldült a fején. És az a valaki arra kérte Ednát, hogy adja neki a lelkét. Ezek szerint mégsem a sheriff lehetett. Csak gúnyolódjék, jól tudom, Mr. Lawrence, hogy úgysem a szívéből fakad. Kár megjátszani a magát, behúztam a nyakam, és elhallgattam. Edna ráállt az alkura, ennek a részleteit nincs módomban ismertetni. Minden esetre a férfi, aki, a sátán volt, segítettem ki. Igen, mondta meg könnyebbülve, ő volt. Nos, ő megtanította valamire, hogy miképpen szabaduljon meg Francis Perrytől. Edna várta, hogy Francis hazajöjjön. Amikor aztán Francis követelni kezdte a jussát, Edna levetette a hálóingét, leült a tükör elé, és fésülni kezdte a haját. Hosszú, szőke haja volt egészen a háta közepéig ért. A hátán volt egy vörös, körteformájú anyajegy. Ezt különösen szerette Francis Perry persze még akkor, amikor Edna is szerette Francis-t. Edna ott ült a tükör előtt, mesztelenül, és arra várt, hogy Francis Perry megkívánja. Nagyon erősen akarta, és akkor Francis Perry végül is berántotta az ágyba. Behuny szemmel mondta a szavakat, monoton egy hangúsággal, mintha egy ezerszer elmondott, vagy megélt történetet mesélt volna el. Akkor Edna mindent úgy tett, mint régen, ráborult a férjére, leszorította a lábát, a kezét, s nem törődve az alkohol bűzével, száját Francis Perry szájára hajtotta. Az orrát közben befogta két ujjával, és akkor éppen akkor, amikor Francis Perry megfulladt, megállt a szíve, letöröltem a verejtéket a homlokomról. Olyan élethűen adta elő a jelenetet, ahogy csak egy tehetséges színésznő, vagy egy szemtanú tudja előadni. Mi történt ezután? Senki nem gyanakodott bűntényre, csak Perry testvérei. Bár bizonyítékuk nem volt, hiszen az orvosszakértők semmi rendelleneset nem tudtak megállapítani. Francis Perrynek megszakadt a szíve a megerőltetéstől. Nyár volt, meleg, Perry pedig részeg. Mégis elérték, hogy Ednát bíróság elé állítsák. Kivégezték? Nem végezték ki, pedig azt akarták, és meg is tehették volna, mint ahogy másutt, más városokban meg is tették. Nem hallott a szálemi boszorkányokról? Ednát fel akarták akasztani, vagy elégetni, amikor arra tévedt egy ismeretlen férfi. Egy fekete szakállú fiatalember, akit még soha senki nem látott a környéken. Ez a férfi értesült róla, hogy mit akarnak elkövetni a törvény nevében, s mivel ügyvéd volt, és voltak bizonyos kapcsolatai Washingtonban, elvállalta Edna védelmét. Így aztán Ednát nem akasztották fel, csak megveszőzték, majd kiutasították Pitt.